Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. A Körzengés ünnepe című sorozatban ma Jézus Krisztusról, mint főpapról beszélek. Óriási téma átfogja az Úr egész működését. Időben, kezdve az ige megtestesülését megelőző időtől, földi szolgálatán keresztül, mostani mennyei munkájáig. És átfogja tartalmilag, mert mindaz, amit Jézus tett, meg amit ma, és egész második eljöveteléig tesz, az benne van abban, hogy ő az igazi főpap. Jézus főpapsága megkezdődött még azelőtt, hogy emberré lett. A zsidó levél 10. fejezet 5. versétől kezdődő rész szerint a megtestesülés előtt a fiú, az ige, felajánlotta szolgálatát, teljes önmagát atyának e szavakkal. Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő áldozatokat és bűnért való áldozatokat nem kedveltél, s erre én azt mondtam, íme itt vagyok, hogy megtegyem, ó Isten, akaratodat. Megtenni Isten akaratát. Ez magában foglalja Jézus teljes életét, lényét, szolgálatát, szenvedését, mindent. Tehát főpap. Mit csinál a főpap? Lényegében három dolgot. Egy, tanítja az embereknek Isten akaratát. Kettő, közben jár nála az emberekért. És három, áldozatot mutat be neki. És ez aztán le is fedi Jézus szolgálatát, csak hogy mindháromhoz hozzá kell adni azt a töbletet, amit, mint főpap, egyedül ő tett, mert csak ő tudott megtenni. Először ő is, mint a papok, tanította a maga népének, mely már igencsak elfeledte azt, hogy mi is volt eredetileg és örökre a nép Istenének akarata. De úgy tanította ezt, hogy nyomban meg is tette, amit tanított. Másodszor a főpap közben jár Istennél a népért, Jézus szintén. Ezt tette már a földön, ahogy látjuk, mondjuk legnyilvánvalóbban a János Evangélium 17. fejezetében, amelyet főpapi imának nevezünk, és ez egy közben járó ima. A többlet, hogy közben jár főpapként Jézus mennybe menetele után is. És itt az igazi döntő különbség. Mert Krisztus, amit a földi főpap nem tehetett meg, most már odafenn jár közben, ha szabad így mondanom, a testetlen szellemi atya test közelében, hiszen testben támadt fel, és közvetlen az apa atya jobbján ül. Harmadszor. Ahogy a főpap Jézus is áldozatot mutatott be. És itt a legmélyebb az eltérés. Míg a zsidó főpapnak előbb önmagáért, saját bűneiért kellett áldozatot bemutatnia, Jézusnak, a bűntelennek erre nem volt szüksége. Tisztán csak értünk szólt áldozata. Míg a zsidó főpap állatok vérét, életét áldozta, ami nem végleg törölte el a bűnt, hanem időről időre meg kellett ismételni, addig Jézus bűntelen önmagát, vérét, életét adta az áldozatban, amely végtelen értékű, és ezért egyszer s mindenkorra eltörölte a vétkeket örökre. Eddig ismerős, de van még valami. Jézus egyrészt értünk, mutatta be áldozatát, másrészt meg helyettünk. És ez nem ugyanaz, ez teljesen más. Nézzük csak. Értünk halt meg. Erről Pál a Római Levél 5. fejezet 6-8-as versében a következőket mondja. Azt mondja, a földi ember is meg tud halni egy másikért, akit szeret. Anya gyerekéért, barát barátjáért, a hősen népért, stb. De van két nagy különbség, ezek és Jézus értünk vállalt halála között, mondja az apostol. Egyik, hogy senki sem akarna meghalni egy rossz emberért, aki mellesleg az ő ellensége. Márpedig Jézus pont ezt csinálta. Értünk halt meg akkor, amikor még ellenségei voltunk. Kettő pedig, hogy aki meghal netántán egy szerettéért, az illetőt ezzel még nem békíti meg Isten felé, nem képes megszerezni neki az üdvösséget sem. Jézus pedig éppen ezt tette a kereszten. Békességet szerzett Istennel nekünk, és üdvösséget. Tehát ennyit arról, hogy ő értünk halt meg. De, mondom, nem csak értünk, helyettünk is meghalt. Krisztus főpap abszolút tette, történetének csúcspontja, kereszthalála, az az áldozat, melyet az ember helyett vitt véghez, mégpedig úgy, hogy Isten mi helyettünk, ő rá helyezte át a bűnöket. Ezt sokszor hallottuk és megszoktuk, de kérdezzük csak meg, hogy hát természetes dolog ez a helyettesítés? Nem. Ugyan hogy lehetne egy személy, egy egyén bűnét átruházni valaki másra, aki ártatlan abban? Hát sok mindent át lehet ruházni másra. Tárgyakat, házat, bankbetétet, át lehet ruházni bizonyos feladatokat is, hogy valaki helyettem intézze el a bevásárlást, takarítást. Lehet helyettes képviselő útján pörösködni, stb. De a legszemélyesebb tetteket, azokat nem lehet helyettesre ruházni. A bűn a személy bűne, legsajátabbja, az övé, az érte való elégtétel, a bűnhődés is a sajátja, és végképpen a sajátja a halála, az ő személyes halála. A szeretett gyerekemért talán meg tudnék halni, de helyette nem. Ezzel ő még élhetne egy darabig, de üdvözülni, na azt nem tudna ettől. Ez az egész helyettesítés dolog, a helyettes elégtétel, az egy példátlan mértékű beavatkozás a legszemélyesebb életembe. És hát ez ugye sehogy se lehetséges. Vagy mégis? Nos, igen. Egyetlen módon, ha a helyettesítő azonosul velem, egyé lesz velem, és én meg ő vele. Na, pontosan ezt tette Jézus. Egyé lett velünk, mindenkivel külön-külön. És ezt Isten megengedi, és ezt Krisztus akarja, sőt, még kérlel is, hogy engedjem, hogy ő ezt megtegye velem. Azt mondja János 15. fejezet 4-es versében, maradjatok bennem, és akkor én is bennetek maradok. Vagyis egyé leszek veled, de te is légy egyé én velem, mert különben nem tudlak helyettesíteni ott a keresztfán. Hát szóval nincs mit tenni, mint leborulva imádni őt. Csak hát az ember azért elég tanácstalan. Nem érti, hogy lehetséges ez az egyéválás. Nem is érzi, érzékeli, hogy ő egy lenne Jézussal, inkább azt érzi, sőt tudja, hogy mennyire különbözik tőle, jellemileg, erkölcsileg, stb. Mégis így van, mert csak így lehet, hogy helyettem meghalljon valaki, Jézus. Másként ez nem volna lehetséges. Mit mondjunk hát? Mit lehet tenni? Nos, két dolgot. Az egyik, hogy az ember tudva ezt a dolgot, ezt az egyes egységet a hitben, egyszerűen, de rendszeresen kimondja önmagára, és imában hálát ad. Köszönöm, Jézus, hogy egyé lettél velem, hogy bennem élsz, és én te benned. Ezt így kimondja, és akkor ez az igazság lassan, egyre mélyebben beleépül a lényembe, lelkembe, tudatomba, érzelmi világomba, akaratomba. És akkor már mindjárt nem lesz felfoghatatlan. Ez az egyik. A másik, az a tapasztalat, hogy az embertől, megtért embertől, sokkal inkább a régi énje válik idegenné. Az az állapota, amiből annó megtért. Pál ezt elégszer hangoztatja, hogy már nem én élek, hanem Krisztus él én bennem. Vagy ha meghalunk vele, mármint benne, Jézusban, vele egyesülve, ha meghalunk vele, akkor élni is fogunk vele, meg föl is támadunk vele, stb. Tehát még egyszer, Jézus Krisztus értünk halt meg, és helyettünk halt meg. A jeruzsálemi templom a mennyei templomnak a földi másolata volt, így rendelte megépíteni Isten. Minden, ami a templomban volt és történt, építészeti elrendezésétől, berendezési tárgyaitól, a papok, a főpap tevékenységéig, de minden azért volt, hogy Krisztusra mutasson, az ő főpapi szolgálatát jelezze előre. A földi, meg majd feltámadás utáni mennyei főpapságát előre. A templomnak ez volt az értelme. De ez persze annak idején még nem volt érthető, hanem csak utólag Krisztus megjelenésével lett világossá azoknak, akik hittek benne. Igazából négy templomról, a templom négy korszakáról beszélünk. A pusztai vándorlás idején volt a mózesi sátortemplom. Aztán a letelepedés után a kőtemplom, Krisztus előtt 900-as években a salamoni templom, amelyet Babilon rombolt le. A harmadik, a babiloni fogság után, Krisztus előtt 515 körül elkészült templom, és végül az azt felújító, kibővítő nagy Heródesnek a műve, a heródesi templom. Négy. Ám a zsidó levélben lényegileg egynek, az első templomnak mondja a szerző ezt a négyet, melynek spirituális mintája az egésznek a mennyei templom volt. Az a mennyei templom, ahová azután Jézus lépett be véráldozatával. Azután Jézus saját teste templomáról beszél, amely felváltja a kő épületet. És ez a Krisztus test ugyanakkor az egyházzal azonos. Röviden, a mennyei mintára készült jeruzsálemi sátor, majd kőtemplom, meg a benne levő dolgok mind arra szolgáltak, hogy előre kiábrázolják Krisztust, a megváltás művét. Mert Isten mindig előképeket alkotott a valódi és teljes előtt. Hát több okból. Egy, hogy az emberek látva az előképet, várják, reméljék a benne jelzett valóság beteljesedését. Ezt tették az ószövetségi szentek. Kettő. Aztán azért ad Isten előképeket, hogy amikor a végső valóság elérkezik, na akkor felismerjék a mintáról. Látva, hogy a korábbi homályos dolgok erre mutattak. Harmadszor azért kapott az ember előképeket, hogy világosan lássa, hogy Isten nem rögtönöz az üdvözítéssel, hanem kezdettől eltervezte a legapróbb részletekig, és tervszerűen valósítja meg. Ilyen alapon maga a zsidó főpap és az ő szolgálata is előképe Krisztusnak, de pontosan. Csak néhány példát mondok. Első. A zsidó főpap feladata volt a közvetítés Isten és ember közt, de ő, mivel a földön élt, ezt csak lelki értelemben tehette. Ellenben Jézus, aki fölment a mennybe, képes rá, hogy egyszerre álljon Isten előtt a mennyben, és legyen egyházával a földön. A zsidó főpap közben járt Isten és az emberek között, Krisztus főpap viszont úgy teszi ezt, hogy senki nem mehet az atyához, csak általa. Mondja János Evangélium 14. fejezet 6-os vers, az ő közvetítésével, közbe iktatásával. Persze az ember fordulhat közvetlenül is az atyához, de amit neki felajánl, amivel dicsőíti, amit kér tőle, azt mind Krisztus tisztítja meg, teszi Isten számára elfogadhatóvá. Mert arra, hogy ezeket mind elfogadja és meghallgassa Isten, semmi más alapja nincs neki, egyedül Jézus életáldozata. Ez az áldozat törlesztette le, amivel az ember tartozott Istennek bűneiért. Isten pedig csak erre tekintettel tud irgalmazni. Úgy, de nagyon fontos, úgy irgalmazni, hogy közben megmaradjon igazságosnak is. Amit az ember kér Jézus áldozatára tekintettel, teljesíti. Amit felajánl, azt Jézus tisztítja meg, hogy szeplőtelen ajándék legyen. Röviden, Krisztus közvetíti Istenhez mind azt, ami az embertől megyen ő felé. És nincs kivétel, nem is lehet. Ezt a szolgálatot foglaljuk össze úgy, hogy Jézus, mint főpap, közvetítő. Két fő területen járt közben a zsidó főpap. Ő eszközölte ki a bűnök bocsánatát a bűnbánok számára Istennél, plusz ő közvetítette kéréseiket, közben járt imáik meghallgatásáért. Ám mindkettő, egyáltalán az egész közben járó szolgálat megint egy dologra volt és van ma is alapozva, az áldozatra. Egykor volt az állat áldozatra, majd Krisztus élet áldozatára. A főpap ezért az áldozati állat vérével lépett be a szentek szentjébe, a földi templomban, Krisztus pedig a maga vérével a mennyei templomba. A vért a régiek az élet hordozójának tekintették. A zsidó főpap állatok vére élete árán kérte, amit kért. Nem a saját vére és élete árán. Szó nincs róla. Úgyhogy e vér ereje bűntörlő hatása jelképes volt és ideiglenes volt. Az ember állati lények életét adta oda kifejezetten önmaga helyett. Na Jézus nem. Ő saját vérét, életét adta oda, és e vérnek, azaz életnek az értéke végtelen, mert ő az egyetlen ember, aki úgy halt meg, hogy nem tartozott ezzel. Nem tartozott meghalni bűnéért. Tehát az egyetlen, valóban önkéntes halállal halt meg a történelemben. Így az ő élete nagyobb minden idők minden bűnénél. Eltörli mindenki minden bűnét, minden időben, előre és visszamenőleg teljesen. Mivel végtelen értékű, hát ismételni sem kell, meg nem is lehet. Egyszer s mindenkorra elég és érvényes. Ilyen főpap Jézus. Azután a zsidó főpapnak szolgálatát úgymond teljes szeretetben kellett végeznie azok iránt, akiket képviselt. Úgy vette fel és hordozta testében, lelkében a közösség dolgát, mint a saját ügyét. De ezt is inkább csak jelképezni lehetett akkoriban, mint igazán megvalósítani. És a főpap ruhája jelképezte. Megmutatta, hogy na miféle főpapot akart Isten kezdettől. Ezen a ruhán volt két válkötő, ezekhez két ónix követ rögzítettek, és a 12 törzs nevét vésték rájuk, majd a köveket aranyba foglalták. Így viselte őket a főpapa vállán, hogy Izrael fiaira emlékeztessék, és hogy hát hordozza őket az Úr előtt. Mellén meg melltábla volt, rajta 12 drága kő, és ezek is a törzseket jelképezték, hogy így viselje őket a főpap a szíve felett, akkor, amikor bemegy a szent helyre, az Úr elé. Ilyen aranyba foglalt drága kövek a választottak, és Krisztus főpap vállán és szívén hordozza őket, nevüket, szenvedéseiket, bűneiket, terheiket, szabadítások egész ügyét. Harmadszor. A Jelenések könyve úgy kezdődik, hogy Krisztus 7 gyertyatartó közt járkál. A jeruzsálemi templom 7 karú mécs tartója, ez a menóra, a majdani egyház teljességének előre kiábrázolása. A főpap dolga volt naponta gondoskodni, hogy a mécsesekből soha ne fogjon ki az olaj, és mindig világítsanak. Most ezt Krisztus főpap végzi, ő ad olajat a 7 mécs tartóba, az egyházba. Az evangéliumért végzett munkát a bibliai írók gyakran mondják ugye lángolásnak, mert az is. Isten dolgaiban munkálkodni tényleg egy ilyen spirituális tűz természetű dolog, amihez energia kell. Olaj, de mennyi? Bizony. És ezt adja a főpap Krisztus. Enélkül az egyházi munka, hát legjobban favágáshoz hasonlít, borzasztóan megerőltető, oszt mégsem gyümölcsöző. Életbe vágó tehát, hogy amint az egyház, és benne az ember munkálkodik, és fogy az olaja, legyen utánpótlása, szemben az evangéliumi balgaszüzekkel, akik nem gondoskodtak kifogyó olajuk pótlásáról, így aztán nem is tudtak bemenni a mennyegzőre. Három hasonlóságot látunk a zsidó főpap és Krisztus főpapsága között, és egyben hatalmas különbségeket is, amelyek épp a hasonlóságok miatt rajzolódnak ki olyan élesen. Erről mind a zsidó levél írója beszél, végig az egész levélben szinte Krisztus papságáról van szó. Na, eszerint az ő papsága kiválóbb a réginél, egy azért, mert annak helyébe lépett, felváltotta szellemileg, és a templom lerombolása után fizikailag is, hiszen akkor a zsidó papság intézménye megszűnt. Kettő, kiválóbb Krisztus papsága azért, mert örökké való. Minden időben érvényes, nem szűnik meg, csak majd ugye a világ végén, az új égen és földön, ahol a Jelenések szerint templom sem lesz többé. Három, kiválóbb ez a papság, mert aki betölti, személyében is nagyobb, mint a választott nép első papja, Mózes testvére, Áron, meg mint a zsidó papi nemzetségből leviták közül választott papok. És végül négy, kiválóbb azért, mert Jézus papságát Isten esküje, ez a lényeg, Isten esküje szentesítette. Zsoltárok könyve 110, 4. vers. Azt mondja, megesküdött az Úr, és nem bánja meg, pap vagy te mindörökre, Melkizedek rendje szerint. Ez így be van pecsételve. Melkizedek az ugrópont, aki Ábrám, a majdani Ábrahám idejében volt Sálem királya és papja. Ő is előképe Krisztusnak, mint főpapnak, de másképpen, mint a jeruzsálemi papság. Ő egy ilyen teljes előkép, vagyis ezt, Krisztus papságát megértetni velünk olyan fontos volt Istennek, hogy ezúttal kétféle módon is gondoskodott arról, hogy előre megmutassa. Az ároni levita papságban, amely az árnya volt Krisztus papságának, azaz a kettő közti hasonlóságok épp a különbségekre vitték a szemünket, és megmutatta őt Melkizedekben is, aki ellenben, ha szabad mondani, a tökéletes előkép. Ennyit mára, kedves hallgatóim, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zengés ünnepe. Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió. Krisztus békéje. Barsi Balázs atya naplóbejegyzései. Közreműködik Mohai Gábor, bemondó előadó művész. A Katolikus Rádió műsorát hallják.